Az Isten országa nem úgy jön el, ahogy az emberek jelekből következtethetnének rá. Azt sem mondják, íme itt vagy ott van, mert az Isten országa közöttetek van. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 152. dicséretünket, amely így kezdődik, Szent Isten, noha néked. Elfoglalva, folytassuk Istenünk dicséretét a 33. Zsoltár első 6 versével, amelyet a kórussal közösen fogunk énekelni, a páratlan verszakokat a kórus énekli, a páros verszakokat pedig a kórus együtt a gyülekezettel.
Thank you.
mi segítségünk, vasárnapi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi kegyelmes Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett gyülekezet, halljátok meg Istennek igéjét, mely ma hozzánk szól Máté evangéliumából, Máté evangéliumának 13. fejezetéből, a 44. verstől az 52. versig.
Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt örömében, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagyértékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. Hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett kerítőhálóhoz is, amely mindenféle halfajtát összegyűjt. Amikor megtelik, kivonják a partra, és leülve a jókat edényekbe gyűjtik, a hitványokat pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszokat az igazak közül, és a tízes kemencébe dobják őket. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Megértettétek mindezt? Kérdezte tőlük Jézus. Azok azt felelték, igen. Ő pedig ezt mondta nekik. Tehát minden írástudó, aki tanítványá lett a mennyek országának, hasonló ahhoz a gazdához, aki újat és ót hoz elő éles kamrájából.
Az Úr tegye áldotta az ő igényének megértését, meghallását, szívünk befogadását. Feleletképpen imádkozzunk. Urunk, Istenünk, mennyei Atyánk, Te hívsz minket arra, hogy keressük az odafelvalókat, és köszönjük, Urunk, hogy ennek jegyében gyűjtöttél ma is össze bennünket. Íme, előtted állunk egy gyülekezetként, kiki a maga életével, amely nem is a miénk, hanem a tiéd, amely a te kezedben van. Íme, előtted állunk kiki a maga bűneivel, amelyre, bocsánat, egyedül csak te nálad van. Kiki a maga bánatával, amelyet csak te fordíthatsz örömre. Kiki a maga csendes reménységével, hogy megtapasztalhassa a te hatalmas jóságodat, hogy te kegyelmes Isten vagy. Mennyei Atyánk, Urunk, küld el közénk a mai délelőttön is szent lelkedet, hogy kereshessük az igazságot, hogy vágyhassunk a te segítségedre. Amen. Foglaljuk el helyünket, és várom a gyermekeket ide az úrasztala köré. Jó. Jó nagy kört csináljunk. Jó? Szeretettel üdvözöllek ma benneteket. Köszönjünk akkor, ahogy megszoktátok, jó? Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Nagyon jó! Azt szeretném tőletek kérdezni, hogy tegye fel a kezét, aki szereti az állatokat. Na és milyen állatokat szerettek? Na mondjad! Te mit szeretsz? Krokodil, de mi?
Koala és panda.
Koala és panda, Maszi. Mondjad!
Hadár.
Madarakkal? Nagyon jó.
Az összes emlőst.
Az összes emlőst? Hú, az igen. Majmokat, egészen változatlan. Róka. Kutyákat. Nagyon jó. És van esetleg otthon házi állatotok?
Igen.
Na, milyen állataitok vannak, Bubi?
Ezt a mindenki.
Hoztam mindenit neked. Kutyád neked?
Hörcsögöm.
Hörcsög. Nem jelentkezte? Nem. Na hát képzeljétek el, hogy én is szeretem az állatokat, és nekem is van otthon két teknősöm, meg egy halam, egy akváriumban, elég érdekes. Megfélnek egymás mellett, de úgy tűnik, hogy kedvelik egymást. És a két teknős közül az egyik különösen furcsán viselkedik, és nagyon szereti a vasát, nagyon szeret enni. És megszokta, hogy minden reggel, amikor felébredem, az a menetem, hogy elhúzom a függönyöket, felkapcsolod nekik a kislámpát, hogy itt a téli időben is tudjanak napozni egy picit, és akkor utána megetetem őket. És ez már rendkívül várja már abban a pillanatban, amikor elkezdem széthúzni a függönyöket, és mindig jön az akvárium széléhez, és képzeljétek el, hogy nagyon lelkesen kapálózik, mintha ki akarna úszni az akvárium üvegén keresztül, és mintha oda akarna jönni hozzám, hogy mindenképpen adjak neki enni, hogy ma reggel se felejtsem el, hogy ő éhes. És jön, kapálózik, csapkod a kezével, lábával, hogy hangot is adjon ki, hogy semmiképpen ne maradjon el az aznapi ételadagja. És érdekes, hogy amikor viszont beszórom neki az ételt, akkor is csak folyamatosan rám néz, mindig jön utána, amit az akvárium üvegénél oda-vissza úszkál, hogy mindig pontot legyen, ahol én vagyok, és nem veszi észre azt, hogy igazából amiért könyörög, az már ott van benne az akváriumban. És nagyon érdekes, mert a halacska észreveszi, és már elkezdi enni az ő ételét előle. És csak akkor kezd el enni, akkor veszi észre, hogy ott a táplálék, amikor én már elmentem a szobából. Milyen különleges ez a szokása. És utána viszont, amikor később bemegyek a szobába, már rám sem hezelít, akkor csak azzal van elfoglalva, hogy ott van az, amiért ő könyörgött. Tehát akkor már rám sem néz. És egyik reggel megálltam és mosolyogtam rajta, hogy milyen furcsa ez a teknős, és arra gondoltam, hogy sokszor mi is ilyen furcsák vagyunk. Sokszor mi is annyira, vagy minket is annyira lepőtt az, hogy Istentől kérünk valamit, csak ránézünk, csak imádkozunk, csak mondjuk, amit szeretünk, hogy szinte észre sem vesszük, hogy talán már meg is kaptuk, amit kértünk tőle, hogy már ott van a megoldás a problémánkra, már ott van a megoldás a kérdéseinkre a hátunk mögött, csak mi annyira mondjuk a magunkét, hogy meg sem hallgatjuk Isten válaszát, hogy ő mit mond nekünk, hogy ő mit reagálna, hogy mi lenne az ő megoldása, hogy esetleg már megadta nekünk, amit kértünk más formában, vagy ott van a hátunk mögött, csak nem vettük észre, vagy esetleg elmagyarázná nekünk, hogy azt a bizonyos dolgot miért nem tudtuk megkapni. Hogy ma ezt vigyétek el útravalóul, hogy sokszor mi is ilyenek vagyunk, mint ez a teknős, hogy csak kérünk, és nem vettük észre Isten válaszát, nem adunk időt arra, hogy esetleg ő is megszólaljon. Örülök, hogy itt voltatok. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Mi pedig énekeljük a 476. dicséretünk első két versét, Siess Nagy Úristen, én segítségemre. Isten igéjét olvasom, ha már előbb felolvasott igeszakaszban Máté evangéliumának 13. fejezetéből a 44. verset. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejtett. Örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Foglaljuk el helyünket. De tanítónéni, milyen a mennyország? Hogy néz ki? Szegezte nekem pár évvel ezelőtt az egyik hittanosom a kérdést a hittanórán, és el kell mondanom, kedves testvérek, hogy nem volt könnyű erre válaszolni. Nem volt könnyű ez a kérdés, mert hát milyen is a mennyország? Azt gondolom, hogy mindenkit foglalkoztat ez a kérdés, hogy hogy néz ki, hogy mit lehet ott csinálni, hogy egyáltalán hol van. Ezekre mindenki próbál egyfajta megoldást és választ keresni magában. Sokan elképzelték, lefestették, megírták, és egyszer egy kisebb jelenetet is volt szerencsém megnézni, amely bővítette az elképzeléseket arról, hogy milyen is a mennyország. Egyetemisták adták elő ezt a jelenetet is. A lényege nagyjából az volt, hogy egy új lakó érkezett a mennyországba, körbevezették őt, elmondták neki a napi rendet, ami nagyjából két pontból állt, a takarításból és a felhőkkel való labdázásból. És én mélységesen megrökönyödtem azon, hogy egyetemisták képében, egyetemistáknak ez lebeg a szemük előtt, amikor a mennyországra, Istennek országára gondolnak, hogy ők erre gondolnak, és arra számítanak, hogy itt majd idétlenkedés és kevéssé kellemes dolgok, mint a takarítás fognak megjelenni. Valóban, ilyen lenne az Istennek országa, a mennyország? Erre a kérdésre a ma felolvasott ige szakaszunk válaszol, és Jézus egy rövid példázatban, egy nagyon szemléletes példázatban mesél nekünk arról, tanít bennünket arra, hogy milyen is a mennyország. Ezt ő egy kincshez hasonlítja. Bizonyára a kedves testvérek közül sokan láttak már különböző kalandfilmeket, ahol akár tengeren, akár sivatagban, akár egy eldugott helyen játszottak, és ott a főszereplők, sokféle hősök, egy közös pontot lehet találni közöttük, hogy az volt az ő feladatuk, az életük célja, amiért küzdöttek, hogy egy bizonyos kincset megtaláljanak. Számukra értékes dolgot akartak ellopni, vagy valamilyen más módon megszerezni azt. És láthatjuk, hogy ezekben a filmekben közös az, hogy a főhősök azért, hogy megkaparintsák ezt az óriási kincset, ezért nagy áldozatokat hoznak. Lemondanak a családjukról, több évig utaznak, kutatnak, tanulnak, keresnek, és mindenüket rááldozzák arra, hogy ezt az egy kincset, ezt megszerezzék, hogy ez legyen meg. Sokan a tisztességet, az erkölcsöt is feladják, de akár életüket is feláldoznák azért, hogy megkaparintsák azt a drágaságot, hogy az övéké lehessen. Akár embereket ölnek, meg évekig utazgatnak. Az jellemzi őket, hogy bármit megtesznek ezért a kincsért. Gondoljunk egy kicsit abba bele, hogyha felidéztünk egy-egy ilyen jelenetet, hogy miért is kell nekik annyira ez a kincs? Miért küzdenek, miért tesznek ennyit ezért a kincsért? Azt gondolom, hogy talán azért, mert megvannak róla győződve, hogy ha ez a kincs az övék lesz, ha megszerzik, ha eljutnak hozzá, akkor az meg fogja változtatni az életüket. Különböző módokon. Némelyik a gazdagságot várja tőle, némelyik akár egy gyógyulást, vagy akár a szerelmének a megmentését, de egyfajta kiutat, menekülési lehetőséget jelent ez a kincs a jelenlegi életéből. És ezért kutat, és ezért keres, mert valamit változtatni akar. Abból, amiben él, abból akar kimozdulni. És azt gondolom, hogy ilyen kincs számunkra a mennyország is. Amiért lehet küzdeni, amiért áldozatokat lehet hozni, és ami megoldás a jelenlegi életünk helyzetére, ami kitörési pont, ami valami óriási változást hoz a mi életünkbe. Abból, amiben vagyunk, abból mozdít ki bennünket. Miután ezekben a filmekben a főhős megtalálta a kincset, az élete valóban megváltozik gyökeresen. Így változik meg a mi életünk is, hogyha rátalálunk a mennyeknek országára. Mert akkor már nem arra megy az életem, amerre eddig, akkor már nem azok a dolgok fontosak, amik eddig meghatároztak engem, hanem teljesen más kerül a fókuszba, teljesen más lesz a középpont. A kincs megtalálása, a mennyország megtalálása tehát meghatározza az életünket. És ez az első, amit látunk ebből a példázatból, hogy milyen is a mennyeknek országa, hát olyan, mondja Jézus, ami gyökeresen megváltoztatja az életünket. És ez a példázatban szereplő ember is láthatjuk, hogy valóban gyökeresen megváltozott. Hiszen olvassuk róla, hogy nagyon megörült, és ebben az örömében elment, és eladta mindenét, amilyen volt, és megvette ezt a földet. gyökeresen megváltozott. Teljesen más cselekedett, mint amit ő reggel felkelt és elhatározott, hogy mit fog tenni. Kitört ezekből a mindennapokból, elment és megvette a földet. És ez a kép, amit itt Jézus mond, nem volt elképzelhetetlen ebben az időben, hiszen a sok háború, a rajtaütések, a hadi utak miatt az emberek rendszeresen rejtették el földbe a kincseiket, a vagyonukat, hogy majd később visszamennek érte, és kiássák, és akkor ilyen módon megmenekül a vagyonuk, így van biztonságban. És feltehető az is, hogy több ilyen történet is közszájon forgott, hogy valaki egy ilyen eldugott kincset talált meg. És pont ezért nem különleges az, amit Jézus mond, nem egy elképzelhetetlen életszituáció. Láthatjuk azt, hogy valaki régebben elrejtette ezt a kincset ott, és majd aztán később valaki megtalálja ezt a felülmúlhatatlanul értékes kincset. És ez a napszámos, a kincs megtalálása után már nem ugyanaz az ember. Méghozzá azért nem, mert a mennyország egy olyan kincs, láthatjuk ebből a példázatból, ami már itt a földön megtalálható. Sokan azt gondolják, hogy a mennyország csak a halálunk utáni állomás, egy teljesen másik hely, egy elképzelhetetlen messzeségben lévő dolog, de Krisztus azt mondja, és ez volt az igében is, az Isten tiszteletünk legelején, hogy az Isten országa közöttetek van. Némely fordítás azt is mondja, hogy az Isten országa bennetek van. És ennek a példázatnak is fontos eleme és üzenete, hogy a mennyország már most megtalálható számunkra, már most elérhető. Itt van a közelünkben, mi erő és értéket képvisel. Hogy Isten országa van és létezik ez, senki számára nem volt kérdéses, aki itt Jézust hallgatják az ő tanításában, de most egy újat hoz be, és azt mondja, hogy ez nem csak egy távoli jövő, egy távoli elképzelés, hanem már itt a földön megtalálható. És pont ezért van elrejtve a földbe ez a kincs. Ezért található meg, mert Isten már előre elkészítette számunkra. És ez az első lépés, hogy ő készítette el számunkra. És nem azért dugta el ezt a kincset a földbe, hogy majd utána visszajöjjön érte, és ő maga kiássa, hanem pont azért, hogy erre a kincsre mi magunk találjunk rá. Nem ő akar visszamenni ezért, hanem azért, hogy ez a miénk lehessen. Ez nekünk van elrejtve. Több példázatot is hallottunk, ami az Isten országáról szól, és ez különösen arra fókuszál, hogy mi a birtokba vehetjük ezt már ezen a világon. Már itt megtalálhatjuk. És ekkor nagyot változik az ember élete, mert nem mindegy, hogy valaki melyik országnak az állampolgára. Ha visszagondolunk egy kicsit, akkor a világháborúban akár ez szó szerint életet menthetett, vagy életet veszíthetett, hogy ki melyik államnak az állampolgára, hogy ki hova tartozik, hogy kinek milyen útlevele van. Aki esetleg svájci volt, az élete biztonságban lehetett. És ugyanígy ma sem mindegy az, hogy az ember melyik országnak az állampolgára, hiszen aszerint bánnak vele. Birtokba vehetjük már most ezt az országot, megtalálhatjuk, közöttünk van. Hiszen Jézus Krisztus bennünk lehet, és az ő országa közöttünk van. De láthatjuk továbbá azt is, hogy a megtaláláshoz viszont szükség van arra a képességre, hogy meg tudjuk különböztetni az igazi kincset a hamistól. És azt gondolom, hogy ez a mai világban különösen nehéz, hiszen rengeteg minden kínál számunkra megoldást. Rengetegen mondják azt, hogy én tudom a problémát a te bajodra. Akár gondolhatunk a különböző tanácsadókra, az ezotériára, az önsegítő csoportokra, a keleti meditációra, különböző feszültséglevezető dolgokra, a feng shui-ra, hogyha arré tesszük az ágyunkat, és a másik sarokban lesz, akkor mennyivel több pénzünk lesz, milyen egyszerű pénzkeresésnek ez a forrása, akkor rendben lesz a szerelmi életünk, és minden megváltozik, ami most probléma az életünkben. Sok pénz lesz a kasszában, és tovább lehetne sorolni, hogy mennyi minden kínál megoldást a mi életünkre. Mennyi minden mondja azt, hogy ez az értékes kincs, ez az igazi kincs. És hát, hogyha az árukat tekintjük, akkor valóban azt mondhatjuk, hogy értékesek, mert ezeknek bizony borsós ára van. Akkor talán ezek lehetnének az értékes kincsek, hiszen nagy az áruk, de látnunk kell magunk előtt, hogy a valódi, az igazán értékes kincs nem ezekben rejlik, A mi kincsünk nem attól függ, a mennyország, hogy mennyit tudunk érte fizetni. Hiszen ez a kincs itt megtalálható, és ingyen van. És fontos azt tudni, hogy nem azért van ingyen, mert értéktelen, mert nem ér semmit, hanem azért van ingyen, mert senki nem tudná megfizetni. Senki nem tudná elérni, ha ezt bármi módon kéne megvenni, akár anyagilag, akár tettekkel. Egyszerűen nem tudnánk megfizetni, és pont ezért van az, hogy az Isten országa ingyen elérhető számunkra. És aztán látjuk azt, hogy ez az ember miután rádöbben, hogy mekkora kincset talált meg, alapvetően az öröm határozza meg őt. A cselekedetei is ebből az örömből fakadnak, és ezzel ettől indítatva cselekszik. Nem marad tétlen, hanem rögtön aktivitásba lendül, elmegy, eladja mindenét, és megveszi a földet. Tehát láthatjuk azt, hogy ha rátalálunk a mennyországra, az belülről kezd el hatni. Úgyhogy örömöt ad, öröm tölti el azt, aki rátalál erre, az egész lényét elönti az öröm. Itt a földműves, ez a földműves mindennapi munkáját végzi. Ki tudja, mióta dolgozott ott, lehet, hogy évek óta ugyanazt a földet műveli, és reggel, amikor felkelt, nem is számított arra, hogy most valami különlegeset fog találni, hogy most valami gyökeresen megváltoztatja őt, hiszen pontosan ismerte már a napi rutinját, hogy mi fog történni. Úgy képzelem el, hogy unottan, fáradtan ment dolgozni, talán ahogy mi is szoktunk. És akkor egy váratlan pillanatban kizökken ebből, a mindennapokból, szeme elé bukkan ez a kincs, a szürke, unalmas hétköznapokban. És ezt az unalmas szürkeséget váltja fel az a mérhetetlen öröm, ami ilyen döbbenetes dolgokat vált ki belőle, hogy eladja mindenét. Áthatja őt a mennyországnak az öröme. És annak az öröme, hogy ez a kincs most már az övé. Ez már az enyém lett. Tehát látjuk továbbá azt, hogy a mennyország óriási öröm számunkra. És nézzük meg azt is, hogy miért okozhat ekkora örömet a mennyország megtalálása. Örömöt okoz az, hogyha megtaláltam, akkor ebben a megtalálásban benne van az élet öröme. Hogy tudom, hogy élek, és a halálom után is élni fogok. Kismillió film, kutatás szól arról, hogy hogyan lehetne elérni az örök életet, vagy legalább egy kicsit lelassítani a halált. Mindenkit foglalkoztat, hiszen senki nem akarja ezt. És ebben a megtalálásban, a mennyország megtalálásában benne van az az öröm, hogy életem van. Hogy új életem van. Mint amikor egy család gyermeket kap, az új életnek az öröme, vagy akár egy betegségből való gyógyulás öröme, egy sikeres műtét után akár. Érezhetjük ezt az új élet örömét. És ez az öröm van ebben, amikor megtaláljuk a mennyországot is. És hogyha tudom, hogy életem van, akkor megjelenik a megnyugvás, a biztonság öröme, hogy nem kell aggódnom, mert életem van Krisztusnál, és ő kezében tartja azt. És hogyha nála van az életem, akkor nekem nem kell semmitől félnem, akkor meg lesz a mindennapi kenyerem, segít a problémáimban, akár a hitel problémákban, akár a gyereknevelésben, akár a családban. Benne van ennek az öröme, hogy módosít a terheken, hogy könnyebbé teszi azt, mert innentől itt van ez a hatalmas kincs számunkra. És fontos persze megjegyezni azt, hogy nem megoldja a problémákat, hiszen attól még azok jelen lesznek, hanem feloldja azokat. Attól a hitelünk nem lesz kevesebb, az idegesítő családtagok nem változnak meg körülöttünk, de már tudjuk ezeket másképp szemlélni. Benne van ennek az újnak az öröme mind. Az új cél öröme, hogy tudom, hogy hová haladok, hogy ez választhat sok kérdésemre, hogy tudom, mi a célja, a lényege az életemnek. Nem céltalan lézengés van már önmagában, hanem a célnak, a tudatosságnak az öröme, a változás öröme. És ebben az örömben benne van a tökéletes ajándék öröme is, hogy pont ez kellett nekem, hogy pont ez hiányzott az életemből. És ebben a nagy örömben, ami átjárja itt a földművest, azt látjuk, hogy olyan nagy volt ez az öröm, hogy ő hirtelen vissza is rejtette ezt a kincset a földbe, hogy senki meg ne lássa, hogy senki észre ne vegye, nehogy elkapkodják előle. Mindent megtesz annak érdekében, hogy az övé is maradjon ez a kincs. Mert igazán akarja ezt, és nem engedheti meg azt a rizikót, hogy bárki elvegye tőle. És amikor erre készültem, eszembe jutott egy nagyon régi emlékem, amikor egy ismerősömet elkísértem vásárolni. És akkor döbbentem rá az igazán furcsa vásárlási szokására, hogy azt csinálta, hogy ami ruha megtetszett a saját méretében, és éppen nem volt rá pénze, akkor eldugta a boltnak a legkülönbözőbb részeire, hogy senki meg ne találja, hogy nehogy megvegyék előle, amire neki szüksége van, és majd később, amikor van rá pénze, akkor visszamegy az eldugott rejtekhelyről, előveszi, és akkor az övé lesz. És kérdeztem tőle, hogy te mondd, ez működik? És azt mondta, hogy igen, általában működik. Valami ilyesmi jutott eszembe, hogy ezért cselekszi ez az ember, hogy mindenképp az övé legyen, hogy senki más ne találjon rá. És itt a kincs megtalálása után egy fordulópont következik az ő életében, amelyből cselekvés fakad. Nem kényszerből cselekszik, hanem belülről, mert ő ezt akarja tenni. Nem kell, hanem ez egy belső indítatás benne. Neki magának van igénye arra, az ő öröme miatt, hogy ezt cselekedje. Nem kényszer munka, hanem ő ezt szívvel, lélekkel vállalja. És egyetért ezzel. Így indul el, hogy eladja mindenét. Már képi szinten is nagyon gazdag jelentése van ennek a tettnek, hogy elad mindent, mert tudja, hogy csak így szerezheti meg a kincset. Hiszen honnan máshonnan lenne egy földművesnek pénze megvenni az egész földet. És a hallgatókban valószínűleg úgy csapódhatott le ez a történetnek ez a momentuma, hogy hát igen, én is valószínűleg ezt tenném. Ez az egyetlen helyes döntés ebben a szituációban, hiszen nem ellopja ezt a kincset, nem erkölcstelen módon szerzi ezt meg, hanem az egész földet megveszi, amiben ez a kincs van. Viszont ehhez el kell adnia mindenét, de vállalja, mert nem várhatja meg azt, amíg összegyűjtögeti a kis pénzét hosszú évek alatt, ezt neki most kell megvennie, nehogy valaki más vigye el helyettem. Mondhatjuk azt is, hogy ilyet talán csak az őrültek csinálnak, de nézhetjük abból a szemszögből is, hogy már ez egy igazán nagy kincs lehetett. Amiért az ember képes odaadni mindenét, amiért éveken át dolgozott és küzdött, ez egy óriási kincs lehet. És ezt látjuk akkor itt Isten országáról, hogy milyen is az Isten országa, egy olyan óriási kincs, amely mindenünket, amink van, azt is felülübereli. Annál is több, mindennél, amink eddig összegyűlt. És érdemes érte mindent odaadni, mert egy sokkal nagyobb az, amit megtaláltunk. Aki tagja Isten országának, az a világ leggazdagabb és legszabadabb embere. Szabad a gazdagságtól, és pont ezért gazdag. Mivel szabad, attól, ami másokat megköt, leködöz, pont ezért az igazi szabadságot éli meg. Így lehetséges az, hogy aki megtalálta ezt a kincset, azt mindent oda tud adni. A csapda mindig az, hogy az igazi, a földi gazdagság az látható, megfogható, élvezhető, de ez az a kincs, ami igazán szabaddá tesz bennünket. És ebből a szemszögből nézzük, akkor már értjük ennek az embernek a cselekedetét. Akkor már értjük azt, hogy miért volt képes mindent odaadni, eladni a teljes vagyonát. Mert felismerte az, hogy mi az, amit talált. Mit üzen ez nekünk? Mit jelent ma mindent odaadni? Calvin János így fogalmazta ezt meg. A hívők tanulják meg a mennyek országát az egész világ elé helyezni. És ezért ellentmondani önmaguknak, és a test valamennyi vágyának is, hogy semmi se akadályozza őket a nagy jó birtokba vételében. Méltán emeli ki tehát Jézus az örök élet kiválóságát annyira, hogy nem esetik terhünkre érette szerintünk minden értékes dolgot elhagyni. Ebben benne van az, hogy ez egy lemondás. Sokan úgy értékelik, hogy áldozatot kell hozni, hogy le kell mondani valamiért. És ekkor bennünket eltölthet az a gondolat, hogy akkor mi valami nagy tettet csináltunk, hogy mi valami nagy dolgot tettünk, hogyha valamiről lemondunk a mennyek országáért. De látjuk azt, hogy ez nem lemondás, ez nem áldozat, hanem egy örömből fakadó cselekezet. Nem azért tesszük, mert kell, hanem mert belülről indít bennünket ez az öröm. De tanítónéni, milyen a mennyeknek országa? Térhetünk vissza a kezdeti kérdésre, és most már mindannyian tudjuk a választ, most már sokkal könnyebb erre válaszolni, hogy milyen is az Isten országa. Azt láthattuk, hogy egy olyan kincs a mennyeknek országa, ami már most közöttünk, bennünk van, ami már most megtalálható. És ami már most egy óriási örömöt ad az életünkben, biztonságot, új életet, új célt, új perspektívát, kitörést a hétköznapokból. Egy olyan óriási kincs, amire mindenki vágyik, ami megváltoztatja az életemet, aminek hatására mindent kárnak és szemétnek tudok ítélni, ami eddig volt. Amen. Feleletképpen énekeljük a már megkezdett dicséretünket, a 476. dicséret, 5., 6. és 7. versét. Így kezdődik: világi életem csak árnyék énekem.
A mi úrvacsorai közösségünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és minket szerető Isten. Amen. Amint láthatjátok, megterítettük az Úr szent asztalát, akik részesedtetek a hirdetett ige áldásában. Most részesedjetek, gyertek, majd vegyétek a látható ige áldását is. Halljátok meg, mi módon szerezte a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus az úrvacsora szent sákramentumát. Elénk adják ezt az evangéliumok, mégis legbővebben Pál apostol korintusbeli gyülekezethez írt első levelének 11. fejezetében, a 23. verssel kezdődően, eképpen: én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsoráltak, vette a poharat is, és ezt mondta: e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Intés is fűz az apostol a szavaihoz, mert így folytatja: azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Így helyünket foglalva, kedves testvéreim, a bűnvalló imádság előtt arra való ráhangolódásképpen hallgassuk meg Isten törvényét, a 10 parancsolatot. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálatházából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed ízigen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszek ezer ízigen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, hat napon át munkálkodjál, és végezz minden nap, minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy, azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert hat napon át teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad te néked. Ne őj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami az övé. Most forduljunk hozzá imádságban a mi Istenünkhöz, és vigyük elé a mi bűnbánatunkat és kéréseinket. Istenünk, megállunk előtted, úgy, ahogy az igében is hallottuk, hogy eladjuk mindenünket, hogyha szükséges, hogy elnyerjük a kincset, ami nálad van, amit nem a mi érdemünkből, hanem a te kegyelmedből találhatunk meg. Így, Istenünk, kérünk, hogy légy velünk, légy az úrvacsora szentségében, és formálj minket közösséggé, a gyülekezetet egyivé, és formálj veled is minél közelebb, minél mélyebb közösségre. Így imádkozunk, Istenünk, hogy mélyítsd el az imádságokat, legyen őszinte vigasztalás a gyászolóknak. Kérünk, Istenünk, áld meg a gyászoló családokat, testvéreket, hogy valóban reménységük legyen, és feléd mutató, feléd néző hitük. Így áld meg őket ezekben a nehéz pillanatokban, nehéz korszakban. Így imádkozunk hozzád, Istenünk, közösen is a zsoltáros szavaival. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Gyertek, testvéreim, bűneink megvallása után a gyülekezetünk rendtartása szerint valljuk meg a mi hitünket is, és mondjuk el annak foglalatául az egyetemes kereszténység hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánattartásunk és hitvallást tételünk után, a szent jegyek vétel előtt, anyaszentegyházunk és gyülekezetünk rendjének megfelelően hallható szóval feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét, ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy ez szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje, ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő és szent Istennek kedves áldozatul, ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből az ő szent fiának érdeméért. Amen. Jöjjetek azért, imárom minden kész, a testvéreim járuljatok az Úr asztalához alázatos szívvel és szokott rendben. Az alatt a gyülekezet a 206., majd 213. dicséretet énekelje, ha még kell, akkor pedig a 459. Kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, mártírjaink és Istennek véghetetlen kegyelméből, így éltünk vele mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek a ma szeretetéből, szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok is volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott ti néktek. Az Istennek békessége uralkodjék többé ti bennetek, amelyre el is hivattatok. Most hálaadásképpen köszönjük meg Istennek velünk közölt jó téteményét, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy közel jöhetünk hozzád, hogy van lehetőségünk arra, hogy szövetségbe legyünk veled, és hogy megerősítsük ezt a szövetséget, ezt a közösséget, ezt a közelséget veled. Istenünk, köszönjük, hogy van alkalom rá, és van alkalom arra, hogy békességet nyerjünk tőled, hogy megnyugodjon a mi szívünk. Tőled, Istenünk, kapjuk ezt a csodát, te, aki engedelmeskedsz a tengernek és szeleknek, úgy tudsz engedelmeskedni a mi szívünknek, a mi háborgásainknak is. Köszönjük, Istenünk, és így állunk meg előtted, hogy adj örömöt a szomorúaknak, és adj józanságot a mi hitünkbe. Adj mindannyiunknak vigasztalást és választ kérdéseinkre, hogy merjünk kérdezni, és merjük meghallani a tőled nyert és kapott válaszokat. Köszönjük, Istenünk, hogy most buzdítottál minket a helyes keresztény életre, add, hogy ebben megmaradjunk, és veled örökké éljünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a gyülekezet hirdetéseit.
Szeretem, hirdetem a délután az ifit, és hirdetem azt, ez nem érinti csak azokat, akik már amúgy megkapták az értesítést, hogy hétfőn 5 órakor igazgató tanács lesz itt nálunk. Énekkar az 7-kor van? 6-kor. Ez a kettőt ütközni fog, majd ezt megbeszéljük. Babama a kör 10 órakor kedden a este biblia óra, és presbiteri gyűlés. Tehát fontos, kérem a testvéreket, hogy ne felejtsék el, azt hiszem, hogy elfelejtettük kirakni a lapot, de aki itt van, az tudja, presbiteri gyűlés lesz kedden. Nyugdíjas bibliaórát megtartjuk, csütörtökön reggel természetesen megtartjuk a bibliaórát. Konfirmációk is lesznek a héten, és a szombati délelőtti hittanórát hirdetem, aminek a jelentőségét szeretném aláhúzni, hogy azok a gyermekek, akik nem tudnak máskor járni, van ilyen lehetőség, egyébként régebben is volt, és azok a gyermekek jöjjenek el, Angela tartja nekik. Tehát föl akarjuk fejleszteni a szombati hittanórákat. És szombat este van a vesperre, ugye áttettük egy héttel, bizonyos okokból az énekesek konferencián vettek részt, tehát most ezen a héten szombaton van a hóelei vespera. Mai Isten tiszteltünkön Víg Levente testvérünk olvasta fel az ígét. Hirdetem, hogy utolsó útjára kísértük ki az elmúlt héten Csörgics Gyuláné Ürmös Júliát, 86 éves korában. Az ígét Lukács 20. részéből vettük, Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene, mert mindenek élnek ő neki. Isten vigasztaló szeretete legyen a gyászolókkal, és hordozza a gyülekezet imádságában a megszomorodott szíveket. Hirdettem azt, hogy elhunyt Takács Attila Tibor atyánk fia, és az ő temetése pénteken 10-kor lesz Budafokon. Azért hirdettem ezt ki, mert az ő édesapja volt, a doktor Takács, aki ugye itt a nehéz időkben volt gondnok, akit megkurcoltak 56 után, nagyon sokat szenvedett családról van szó, és mert a család leszármazottjai öntették a három harang közül ugye azt a kicsit, amit a háborúba elvittek. Tehát ezen a héten, pénteken lesz a 10 órakor Budafokon ez a temetés. Hirdetem azt is, hogy elhunyt Hegedűs Lóránt nyugalmazott püspökurunk, aki a zsinat elnöke is volt. Temetése az 16-án, tehát az egy hét múlva, a jövő hét utáni héten szombaton 1 órakor lesz a Fiumei úton. Ezt gondolom, hogy majd még közé fogják tenni. Mi megkaptuk már erről a e-maileket, tehát 16-án szombaton 1-kor a Fiumei úton lesz. 83 éves korában hunyt el Hegedűs Lóránt püspök úr. Hirdetem azt, hogy gondoljunk már most, és a naptárunkba tervezzük be a berekfürdői együttlétünket augusztus 12 és 17 között. Ez tavaly is, tavaly előtt is nagyon-nagyon jó sikerült. Nagyon jó a helyszín, mind a gyermekeknek, mind a felnőtteknek, úgyhogy ezt csak ajánlani tudom. És hirdetem még azt, hogy van továbbra is néptáncoktatás felnőtteknek az óvodában, óvónénk kis Sára, illetve férje Megyeri István tartja ezt. A választói névjegyzék kint van, ezt még most utoljára nézzük meg, mert kedden elfogadjuk, és aztán ezt fogjuk beadni az egyház megyére. Ez annyit jelent, ennek egyház jogi jelentősége van, hogy ha esetleg valamilyen választáson részt kell vennünk, akkor ebben az évben a most hitelesített választói névjegyzék alapján történik a választás. Egyébként természetesen, ha valaki valamiért kimarad belőle, egyrészt azért kell megnézni, másrészt pedig ennek nincs semmi egyéb ugye, hátránya, de nekünk nagyon fontos, hogy meglegyen a reális és hibátlan választói névjegyzék. A gyülekezetnek a szolgálatait hirdetem, többek között a Budafoki Mozart Ifjúsági Zenekar, aki már itt is szolgált közöttünk, és ugye mindenki Bódis Edita vezetője. Ez 10-én, február 10-én, vasárnap 6 órakor fog szolgálni a Kálvin téri református templomban, az énekkar is vele együtt szolgál, és ott az ige szolgálatot, mert ez egy ilyen zenés áhítat, azt pedig én fogom végezni. És ha valaki még keres valamit, akkor legyen szíves a dobozkába megnézni, hátul szemüvegek, kesztyűk, stb. Valaki elhagyott egy ilyen játék, kis mobil, azt már ne keresse, mert azt az egyik unokahúgom tegnap lenyúlta. Annak már annyi. A 446. dicséretünket énekeljük. Uram, bocsásd el szolgálat békével.
Thank you.
Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunk Jézus Krisztust. Amen. Áldás, békesség.